Orbán János vagyok, 46 éves, villamosmérnök, családapa, feleségemmel 3 gyermekünk van, ateista családba születtem, semmiféle vallásos nevelést nem kaptam. Gyermekkoromban összes hittel való kapcsolatom az volt, mikor 10 évesen, vagy valami ilyesmi, megtudtam nagymamámról, hogy ő hisz Istenben, és ez nekem teljes döbbenet volt, mert nem tudtam erről, tehát ő nem volt templomba járó, soha nem beszélt erről, csak elkezdett nekem erről mesélni, hogy ő imádkozik, hogy Isten létezik. Én pedig teljes döbbenettel hallottam ezt, és mondtam neki, hogy miket hordít össze, hát hogy ezt így bemeséli magának. És aztán itt meg is állt a kérdés, én abszolút a tudomány világában nőttem föl. Persze a jó Isten mindig fogta a kezemet, tehát hogy olyan különleges dolgok történtek velem, hogy én 6 évesen pontosan tudtam, hogy elektroműszerész akarok lenni, és ez így is történt. 12 évesen tudtam, hogy villamosmérnök akarok lenni, és ez így is történt. És hát a tudomány világában kezdtem el dolgozni is, és mint a jó mérnök ember, én csak azt hittem el, amit látok, amit kézzel fogok, ami műszerrel mérhető, bizonyítható, és csak ezt hiszem el. Még egy kicsit visszakanyarodva, tehát az ateista nevelkedést, az egész baráti köröm ilyen volt, a szüleim abszolút ebben neveltek. Nem volt ez kimondva, de hogy ez természetes volt, hogy Isten nem létezik, és pont. Ez egészen így tartott nagyjából 2 évvel ezelőttig. Ami még lényeges pont, az ateista létem alatt, hogy felnőtt koromban lettem megkeresztelve, és ez is csak egy praktikus ok miatt volt, felkértek, hogy legyek keresztapa, és kiderült, hogy ehhez meg kéne keresztelkedni. Református egyházban keresztelkedtem, de ez számomra akkor csak egy papírt jelentett, semmi egyebet. Ez ilyen 16 éves korom körül lehetett. Feleségem pedig hívő katolikus, ám ő nem gyakorolta a hitét, ez kimerült abban, hogy ő időnként imádkozott, elmondta, hogy ő hisz Istenben, tehát hogy ez nem volt kérdés, amiből én sokszor gúnyt is faragtam és éltszelődtem ezen. Időnként elment vasárnap templomba, volt első áldozó, és a szentségi házasság pedig kizárólag neki volt fontos. Nekem ez ugyanúgy egy olyan dolog volt, hogy jó, hát ha neki ez fontos, akkor csináljuk, miért is ne. Számomra ez sem jelentett valójában akkor semmit. Konkrétan ez volt az egyik dolog, hogy a házasságunk és a családi életünk eléggé mély gödörbe került, elég nehéz időket éltünk meg. Még egy picit talán a múltra, hogy most már fölismerem, hogy rengeteg módon keresett engem a Jóisten. Nagyon-nagyon sok emberen és történeten keresztül. Annyi csodás helyzetet éltem meg, olyan gyógyulások történtek velem, testi, fizikai, tehát tényleg kézzel fogható dolog, ami így ritkaság együttvéve. Én ezt szerencsének gondoltam. Az egyik érdekes történet, hogy amikor a tudományos életben dolgoztam, akkor elég sokszor jártam külföldre, ilyen 1-2 heteket kiküldetésben. Kínában dolgoztam egyszer, és a kifelé utazás alatt történt velem egy féloldali arcbénulás. Ez egy olyan dolog, hogy valakinek olyan az anatómiája, hogyha begyullad az arcidege, akkor el tud halni. Ez egy elég súlyos helyzet volt, tehát, hogy lebénult az arcomnak a bal oldala, és ott hetekig nem is kaptam kezelést. És nem is akartam hazautazni, mert mondom, ha egyszer én már kibírtam az odautat, most fájdalmaim nem voltak, hát mondom, én a munkát befejezem. És aztán mire hazajöttem, és kórházba kerültem, ott még egy picit félre is kezeltek, tehát egy nagyon régi módi, vagy régen használt eljárással próbáltak gyógyítani, és itt ugye az idő az kritikus, hogy mennyi idő telik el, hogy nem működik az arcideg, és nekem eltelt 2 hónap, utána már egy másik kezelésben részesültem, meg fizikoterápiára jártam, és mindenki bíztatott, hogy jó lesz ez, működni fog, el fog ez indulni, de a javulás legkisebb jele sem látszott, és aztán egy ideggyógyász doktornőhöz elkerültem, aki elmondta, hogy ennyi idő után már, ha ez az ideg nem kezd el újra működni, akkor nincs esély arra, hogy ez valaha újra működjön. És akkor mondta, hogy hát fölír még azért nekem egy gyógyszert, de mondta, hogy esélytelen. Beszedtem, és visszamentem kontrollra, és kérdezte, hogy mi járatban vagyok én itt, és akkor mondom, hogy miért voltam én itt, visszakereste a számítógépén, Majd döbbenten mondta, hogy ha nem ő írta volna le ezt a diagnózist néhány héttel ezelőttről, akkor nem hinné el, hogy én vagyok az. Mert leírta a súlyosság fokát, és azt mondta, hogy ő ilyet még nem látott, hogy ebből valakinek bármilyen szintű javulása legyen, nem pedig azt, hogy tökéletesen meggyógyul. Tehát, hogy ez maradandó károsodás nélkül már nem szokott ilyen súlyos esetből gyógyulni. Ilyen csodákat adott nekem a Jóisten, és én nem ismertem fel. No, és akkor ezek után a családi életünk elkezdett pozitív fordulatot venni, és olyan dolgokat kezdtem tenni, amit nem akartam. És ezek ilyen nagyon különleges történések voltak, hogy nem akartam, de valahogy mégis megtettem. És én magam is csodálkozva figyeltem az eseményeket, de vallástól még mindig távol voltam. Majd a következő fontos lépés az volt, hogy Kerepesen a gyermekorvosunk elhívott engem egy kurzióra. A meghívó e-mailben érkezett, és hetekig forgattam, olvasgattam, nézegettem, folyamatosan azon gondolkodtam, hogy hogy kéne ez alól kibújni. És hát szintén egy ilyen nagyon döbbenetes dolog volt, hogy megírtam neki a levelet, amikor rám írt, hogy most már tényleg kéne a válasz, mert fogynak a helyek, és megírtam, hogy megyek. És utána én magam is néztem az elküldött levelet, hogy miért írtam én azt, hogy megyek. Nem értettem, de hát mondom, most már, ha megígértem, csak el kéne menjek. A feleségem néhány hónappal előtte volt kurzión, és ezt át kell élni élményként, tehát nem nagyon mesélt róla semmit, ilyen titokzatos dolog volt, és annyit adott csak útravalóul, hogy nyitott szívvel vegyek részt ezen a lelki gyakorlaton. Néhány nappal előtte már nagyon vakaróztam, hogy ó, miért kellett erre nekem igent mondanom. Az odaút alatt már nagyon nem akartam az egészet. Ja igen, még egy ígéretet tettem a feleségemnek, hogy végig ott maradok, nem jövök haza. És hát megérkeztem, és én lényegében, ahogy egyébként is a hívő emberekhez álltam, hogy hát ez valami lelki pótlék, hogy legyen valami, mert ez átsegíti a nehézségeken szegényeket. És én ott is úgy tekintettem az ott lévő emberekre, hogy jó, hát most szegények, jó, itt vannak. Én majd ilyen sarokba leülök szép csöndben, és majd ott végigülöm ezt a lelki gyakorlatot, hátam közepére nem kívánom, aztán hát majd túl leszek rajta, és akkor elfelejtem az egészet. Hát a Jóisten nem így gondolta. Ugyanis ott hallottam először azt, hogy ha én egyet lépek az Isten felé, akkor utána százat, ezret, akármennyit fog, de az első lépés nekem kell megtennem. És érdekes ez is, ahogy vezetett az Isten, mert én mindössze annyit tettem, hogy a kápolnában egy szentségimádás után hangosan megszólítottam Jézust. Annyi volt, hogy mindenki hálát adhat, akár csöndben, akár hangosan, hogy miért hálás az Istennek. És ott valahogy jött egy érzés, hogy hát akkor ennyit, most ezen a lelki gyakorlaton megteszek, hogy én most itt hangosan megköszönöm Jézusnak a családomat. És amint ez megtörtént, egy olyan szeretet öntötte el a szívemet, amit soha nem éreztem még előtte. És pontosan tudtam, hogy ez Jézus. És utána elkezdtem zokogni, amit nem tudtam abba hagyni, és miután kijöttünk a kápolnából, én, aki világéletemben zárkózott ember voltam, nem tudtam ismerkedni, nem tudtam szóba elegyedni emberekkel. Én ott olyan indítatást éreztem, hogy elkezdtem megölelni egyenként az összes ott lévő embert. Tehát, hogy én konkrétan egy konkrét perchez tudom kötni a megtérésem. És ott világossá vált minden. Ráébredtem, hogy mennyire szeretett engem évtizedeken keresztül a Jóisten, és hívott magához. És ott nagyon sok dolog még világossá vált. Az Isten tudta, hogy nekem kézzelfogható jel kell, és ezt megadta.
Mondanál egy példát?
Az egyik ilyen dolog ez, hogy az emberekkel való kapcsolatom, ez ott egy pillanat alatt változott meg. A másik ilyen nagyon érdekes, kézzelfogható dolog pedig az, hogy a szentségi házasságunk alkalmára egy kollégámtól, aki nekem nagyon sokat mesélt Jézusról, sok-sok éven keresztül a munkahelyem, ő egy Bibliát adott nekünk, amiben írt egy idézetet, hogy annyi áldás szálljon ránk, ahányszor ennek a szentírásnak alapjait forgatjuk. Hát én nem forgattam egyszer sem addig. Voltak olyan indítatásaim, hogy levettem a polcról, hogy hát egy kis művelődés, én ennek most nekiülök. De mint egy regényt, én kinyitottam az első oldalon, és a második oldalig soha nem sikerült eljutni. legalább 3-4 ilyen alkalom volt, hogy levettem, és mindig úgy tettem vissza, hogy ennek semmi értelme, és visszaraktam, és kész. Miután a lelki gyakorlatról hazaértem, olyan vágy égett bennem, hogy én az evangéliumokat nekem azonnal leülök, és el kell olvasnom, és konkrétan szerveztek egy alkalmat, hogy az egyik evangéliumot a hívek együtt hangos felolvasással végigolvassák. És ez az alkalom végül elmaradt, mert nagyon kevesen mentünk el. Ez este volt. Na hát aztán mondtam, hogy nem, én nem tudok tovább várni, nincs, hogy reggel fölébredtem. A négy evangélium az így négy alkalom egy ültő helyemben. Reggel neki ültem, és egyszerűen nem tudtam letenni. És hogy így fogtam a fejem, hogy nem bírtam én ebből egy oldalnál többet elolvasni.
Még egy pillanatra térjünk vissza a kurziló végére. A feleséged hogyan reagált, amikor egy megtért férj ment haza hozzá?
Természetesen nagyon örült, erre vágyott, ezért imádkozott. Erről a kérdésről még pont az jut eszembe, hogy ez a nagyon nehéz időszakunk, a mély gödör, az közel egy évig tartott. Akkor egy picit eltávolodtunk egymástól, de hogy ő egy éven keresztül minden nap elvitte a gyerekeket az iskolába, ő letérdelt az ágya elé, és ő minden nap délutánig imádkozott értem egy éven keresztül. De ezt én csak utólag tudtam meg. Az ima ereje az így utólag bebizonyosodott, vagy így mutatkozott meg számomra. És hát a kurzió ideje alatt, ez ugye egy 4 napos lelki gyakorlat, szintén egy nagyon nagy ima csoportot szervezett, aki értem imádkozott. Az ima ereje az így igencsak kézzel foghatóvá vált.
Onnantól bekapcsolódtál a templomi közösségbe?
Egy csodálatos, tényleg befogadó közösség várt rám Kerepesen. Egy igazi, megtartó, igazi közösség tényleg a szó minden értelmében. Rengeteg közös lelki program van, amin együtt vagyunk. És hát a családunk is rendszeresen részt vesz ezeken a programokon, a gyerekekkel együtt. A két nagyobb gyermek első áldozó, a legkisebb most készül rá.
Meg voltak a gyerekek keresztelve?
Igen, igen, ez szintén feleségemnek fontos volt, hogy legyenek megkeresztelve. Ide is tartozik egy érdekes történet, hogy eredetileg a legnagyobb lányunkon keresztül szólt hozzánk az Isten, vagy jött el hozzánk, ugyanis volt egy év, amikor a legnagyobb lányom mondta, hogy ő most nem hittanra szeretne ebben az évben járni, hanem erkölcstanra, amit az atya nem is nézett természetesen jó szemmel, amit így utólag abszolút megértek most már, és miután eltelt ez az egy év erkölcstan, lányom újra jelezte, hogy ő Isten felé szeretne fordulni, és róla szeretne tanulni, és hallani minél többet, újra szeretne hittanra járni, és első áldozó szeretne lenni. Ezt ő magától. A feleségem akkor még ritkán templomba járó volt, és ő mondta is, hogy jaj, csillagom, hát ez azt jelenti, hogy így akkor most minden vasárnap templomba járunk, és akkor hát több időt kell erre áldozni. Hát igen, ebben is abszolút az Isten kezét látjuk, ahogy elkezdett minket maga felé fordítani.
Hol tartasz a szentségek felvételében?
Csatlakoztam egy katekumen csoporthoz, meg járok rendszeresen a közös biblia órára, amely most megszakadt, mert hogy időközben 15 hónapot külföldön dolgoztam, de a Jóisten itt is vigyázott rám, mert itt is találtam egy erős megtartó közösséget, a berlini magyar katolikusok közösségéhez csatlakoztam addig, de most hazatérvén újra folytatom a katekumen csoporttal a felkészülést, immáron a bérmálkozásra. Első áldozás már megtörtént.
Mit jelentett az erre való készület, illetve maga az esemény?
Nagyon vágytam rá, de azt tapasztalom meg, hogy amikor én elképzelem, hogy hogyan történjen, vagy mi fog történni, akkor rendszerint nem az történik. Elképzeltem, hogy majd az első milyen élményekkel, milyen érzésekkel fog zajlani, és hát nem így zajlott. Természetesen egy nagyon szép alkalom volt, de hát én úgy voltam vele, hogy én annyi csodát átéltem, majd biztos ebben is valami nagy csodát átélek, és nem így történt. Majd amikor már nem számítottam rá, akkor megcsodálatos élmények értek.
Mondanál egyet?
Éppen a legutóbbit említhetem, ami egy olyan csodás élmény volt, hogy konkrétan azt éreztem, hogy Jézussal egy lakomán veszek részt, és egy nagyon nagy lelki feltöltődést jelentett. Tényleg egy valódi személyes találkozás volt Jézussal.
A kezdeti lépésekkor a szentmise szertartása mennyire volt idegen számodra?
Ide is egy pici előtörténet, hogy a megtérésem előtt egy-egy alkalommal, hogy örüljön a család, elmentem velük. Nekik hamarabb eljött az a pont, hogy rendszeres templomba járók lettek, ugye indult ez nagylányomnak az első áldozásra való felkészülésével, és hogy örüljön a család, hát láttam, feleségem is, gyermekeim is nagyon boldogok voltak, ha elmentem velük szentmisére, de hát ez mindig abba torkolott, hogy a hazaúton piszkáltam őket, hogy na ezt hogy magyarázzátok meg, azt hogy magyarázzátok meg, és nem is követtem a liturgiát, tehát fogalmam sem volt, hogy mi miért történik. A prédikációt ugye meghallgattam, és azzal kapcsolatban ment aztán a kötözködés. A megtérésem után pedig, hát a többiek azt mondták, hogy heteken keresztül nem lehetett a mosolyt letörölni az arcomról, és hát nyilván ez egy tanulási folyamat volt, tehát hogy nagyon érdekelt a liturgia, mi miért történik, elég sokat utána olvastam, videókat néztem erről, és hát beletanultam.
Az Isten felé fordulásod változtatott a házasságotokon, családi életeteken?
Igen. Egészen más szintre lépett az életünk. Most már inkább az jelenti a kihívást, hogy ne essünk át a ló túloldalára, tehát hogy tényleg így minden programon ott vagyunk, és néha már vissza kell ezt fogjuk, hogy a családi egységre is tudjunk odafigyelni, és együtt időt tölteni. Nekem nagyon csodálatos megtapasztalás az, hogy a gyermekeink örömmel jönnek a közösségi programokra, és az, hogy most már Jézus szeretetében éljük a házasságunkat, ez egy egészen más szintet jelent. Egészen mást jelent most már a megbocsátani, egészen mást jelent most már a szeretni és összetartozni.
A tágabb család, barátok, munkahelyi környezet nyilván észreveszik a változást.
Persze. Azt mondanám, hogy elfogadják, de hát azért a szűkebb baráti körben még nem sikerült sikeresen evangelizálni.
A Szentírás olvasása utáni vágyad azóta is megmaradt? Vannak különösen fontos részek, ahol Isten szól hozzád?
Az egyik legkedvesebb részletem az a jó itt nekünk, Uram, állítsunk föl sátrat. Ezt a részletet én konkrétan a kurzión átéltem, tehát hogy tudta az eszem, hogy az én dolgom most az, hogy haza kell mennem a családomhoz. Tudtam, hogy egy új élet következik, most már Istennel. Ez konkrétan Homokkomáromban, 8 boldogság közösségnél történt, és hogy annyira jó volt ott nekünk együtt Istennel, hogy azt éreztem, hogy nem szeretnék hazamenni. Ami egy furcsa kettősség, mert de szeretnék, de azt gondolom, hogy értik a hallgatók, hogy mire gondolok.
Megtérésed óta volt olyan nehézség az életedben, amin Isten vezetett át?
A külföldi munka során a 15 hónap második felét már egy barátommal töltöttem kint közösen, de az első felében még egyedül voltam, és ott a magányon nagyon nagy segítséget éreztem a jó Istentől. Nagyon közel volt hozzám, és minden nap ott volt velem.
Mit tudsz mondani? Miért éri meg ezen az úton járni?
Mert az Istennel élni napjainkat nagyon jó érzés, de hogy mondjak egy kézzelfoghatóbb dolgot is, én a megtérésem előtti életemben nem tudtam átélni a boldogságot. Nem tudtam azonnal örülni. Én az az ember voltam, aki mindig utólag gondolta át, hogy ez milyen jó pillanat volt, és ennek hogy lehetett volna ott örülni, de nem tudtam. A megtérésemmel ez teljesen megváltozott. Tudok a pillanatnak örülni, és át tudom élni a pillanatnyi örömöt, boldogságot, amit megtapasztalok.
Most mit jelentenek számodra az isteni személyek? Ki áll hozzád a legközelebb?
Nagyon sokat elmélkedem erről, sok videót nézek erről, tehát próbálok minél többet megérteni, felfedezni a témából. Mindhármat tudom az életemben azonosítani. Jézus áll hozzám a legközelebb persze, de hogy nem áll sokkal távolabb az Atya és a Szentlélek sem. Ami nagyon fontos számomra, hogy minden reggel kérem az ő vezetését, és kérem azt, hogy segítsen abban, hogy ne fordítsam el a tekintetemet Jézusról, és mindig ő vezessen, és ne a saját akaratomból próbáljak meg dönteni és előre haladni.
Feltételezem, megtért emberként szeretné valamit tenni Istenért.
Igen, elsősorban evangelizálni, és szeretnék majd kurzión is munkatársként részt venni. Ez nagyon fontossá vált számomra, hogy minél több emberhez elvigyük az örömhírt.
A kereszténység múltja, lelki olvasmányok is a kezedbe kerülnek?
Igen, Ami most egy érdekesség a szentek életével kapcsolatban, ugye a bérmálkozás kapcsán kellett választani egy védőszentet, és éreztem, hogy az egy fontos döntés, úgyhogy erre rászánok néhány órát, leültem imádkozni, majd utána elkezdtem a szentek életéről olvasgatni, mondom, hát ha kapok valami sugallatot, hogy kit is kéne választanom, de hát nem nagyon sikerült, és akkor elkezdtem olvasni a szentek névsorát, hogy ki az, aki megfog, például a kedves számomra Assisi Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác, de valahogy nem éreztem semmit. És az egyik szent, akinek nekem már a neve is mindig is furcsa volt, és valahogy a neve miatt idegenkedtem tőle, ő Avilai Szent Teréz, és ahogy olvastam a névsort, és eljutottam az ő nevéhez, megint csak ugyanilyen módon adott jelet nekem az Úr, hogy pont egy olyan szent nevét kimondva, akihez nem kapcsolódtam semmilyen módon, és elkezdtem zokogni, és megint csak nem tudtam abba hagyni a sírást, és éreztem, hogy őt kell választanom, és akkor az ő élete után olvasgattam.
Mi ragadott meg benne?
Egyik jel egyébként az volt, hogy ő a fejfájásban szenvedők védőszentje is, és én borzasztóan fejfájós vagyok, de természetesen az imádságos élete az megfogott.
A szűzanyához szoktál fordulni?
Minden héten rendszeresen találkozunk egy rózsafüzér imádságra, egy kis zenés dicsőítéssel. Erre is el szoktam menni. És érdekes ez a történet is, mert először számomra ez idegen volt. Megtérésem után sokkal közelebb állt hozzám az, hogy szabad imával beszélgessek az Úrral. A kötött imák tőlem távol álltak. És ugyanígy történt ez is, hogy így vezetett a Jóisten, hogy egyszer csak jött egy érzés, hogy csak egy rózsafüzért imádkozzak el. Miután elimádkoztam, az első egy-két tizednél még azt éreztem, hogy ennek sose lesz vége, majd mikor vége lett, csodálkoztam, hogy már vége is lett. És mondjuk heti egy rózsafüzért elimádkoztam, és figyeltem, hogy milyen érzések vannak bennem, milyen hatással van rám, és hát most már odajutottam, hogy napi egy-két rózsafüzért azért elmondok, és megtapasztaltam szintén a közösségen keresztül, hogy a rózsafüzérnek is milyen ereje van betegekért, gyógyulásokért, lelki betegségekben szenvedőkért, szokta a közösség ezen a heti alkalmon mondani. És itt is megtapasztaltam az erejét, hiszek is az erejében természetesen, és mindezeken túl most már egész máshogy viszonyulok a kötött imákhoz. Ez is közelebb visz a Jóistenhez.
Említetted a szenteket. Az úgynevezett nagy rendalapító közül van, aki megérint?
Loyola Ignácio a szemlélődő imádság miatt igen, ugyanis megtérésem után elmentem egy szemlélődő ima alkalomra is, ami nagyon megfogott, és hát azóta is. Bárhol, hogyha szemlélődő imádságot hirdetnek, arra én biztosan megyek, mert azok nekem csodálatos élmények szoktak lenni, és mindig teremnek gyümölcsöt is.
Környezetedben is vannak példaképeid?
Az egyik, akit említenék, a kerepesi Frajna András atya, aki számomra alázatból, példamutatásból, szeretetből nagyon különleges. Olyan atya, aki minden témát a szeretet irányából közelít meg, és valóban példamutató életet él. És akit még említhetek, a diakónusaink, akik szintén nagyon szép példamutató életet élnek, és feleségem, aki pedig rengeteget küzdött az én megtérésemért és a család egyben tartásért. Az az erőfeszítés, amit ő megtett, az szintén példamutató.
Kedves hallgatók! Orbán János tanúságtételét hallották, a felvételt Kócina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Lélek hangja. Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.